Meg kell valljam nektek, hogy ha csak azt látnám, amit a szemeim látnak, akkor teljesen reménytelenné válnék, és értelmetlenné válna az életem. Elmondom, hogy miért. Azért, mert a COVID időszakban, amikor nyomás alatt volt az egész világ, és ez a nyomás teljesen nyilvánvaló volt, éreztem a tüzet magamban, tudtam, hogy van értelme beszélni, és úgy kiáltottam embertársaim lelkéért, mint a saját lelkemért. Tudtam, hogy van értelme, nem is volt kétségem a felől, hogy van értelme beszélni, és az Úristen megmutatta azt, hogy valóban volt értelme beszélni, az ő beszédével élni. Ugyanis emberek hallották meg a nyomás hatására, kezdtek keresni, rátaláltak a YouTube csatornára, meg a Facebookra is, és meghallották az Úristen életre hívó szavát. És némelyek érezték, hogy ennyi volt, tovább nem kell keresni, megtalálták. Nem azzal, hogy engemet megtaláltak, vagy a bizonságtevőket megtalálták, hanem azzal, hogy amiről beszélünk, és akiből beszélünk, az igaz. És tényleg megértük azt, hogy noha a szorongatás alatt voltunk, kellemetlen volt minden külső tényező, ami hatott a testünkre, a testi földi életünkre, azt mondhattam, hogy nekem békességem volt, mert az örömüzenet megfogant a mi lelkünkben is, még inkább megfogant, gyökert eresztett, és mások szívében is megfogant. És kezdtek megjelenni más bizonságtevők is, akik hallották az Élőisten beszélni hozzuk, és elmondták, tanúságot tettek arról, hogy mit tesz velük a mindenható Isten. Mindenféle vallás nélkül. Csak azáltal, hogy megalázták magukat előtte, és kívánták hallani az ő szavát, kívántak megszabadulni a terheiktől, a bűneiktől, a minden mocsoktól, amit felhalmoztak. És kezdtek beszélni, és hát ez dicsőséges érzés volt. Meggyőződésem, hogy Richard Wurmbrandéknak a börtönben ez az érzés kompenzálta a testi nyomorúságot, mert ők testi nyomorúságban voltak. Üldözve voltak a kommunizmus által, a diktatúra által, nyomorgatva voltak a börtönben, de hiszem azt, hogy nekik akkora békességük volt a börtönben is, amekkora a legtöbb embernek akkoriban nem volt a börtönön kívül. És azt mondanám, hogy valami hasonlót éltünk meg a barátaimban, amikor beszélgettünk, főképp amikor egyikével olvastuk az evangéliumot, és jöttek megértések, kijelentések, amiket naponta megoszthattunk, mert az Úristen naponta adta nekünk a mindennapi kenyeret. Felemelő érzés volt. És utána jött a szabadság, véget ért a nyomorgattatás. És mi nyilván nem hagytuk abba a beszédet, mert nem azt kaptuk Istentől, hogy akkor most már nincs értelme beszélni, mert nincsen COVID. Tovább is beszéltünk, hogy hogyan tovább, mi lesz tovább, mit láthattunk Istentől, hogy a veszély csak látszólag múlt el azért, hogy akiknek nem volt tiszta a szándékuk Istennel szemben, inkább menjenek vissza a világba. Akiknek csupán a testüknek kellett volna az Isten, hogy visszaállítsa a testük biztonságát, inkább menjenek vissza a világba. És megtörtént. Jött az álnyugalom, az álbékesség, és sajnos hatalmas szomorúságunkra, keserűségünkre, és elmondhatom, hogy még sírtam is ezekért az emberekért, hogy képesek visszamenni oda, ahonnét az Úristen próbálta kiemelni őket, megtagadván őt, az ő szavát, amit hallottak. Ez hatalmas keserűség volt számomra, és azt kell mondjam, hogy a keserű leves számomra is, gondolom, hogy más bizonságtevők számára is, akik beszéltek Isten szaváról, az ő szabadításáról, számukra is keserűség volt ez. Amikor látták azt, hogy minél inkább áll vissza a régi, a korlátozásokat feloldják, az emberek visszamehetnek a régi életükbe, annál kevésbé érdekli az embereket Isten, az ő szava. És igen, hát én is kaptam jó kemény kísértéseket, kísértő gondolatokat, hogy nem ért semmit az én beszédem, a mi bizonságunk nem ért semmit. Én is ugye szembeszálltam Istennel, mert ő azt mondja, hogy az ő igéje nem tér vissza hozzá üresen. Én pedig azt kezdtem látni, hogy az ő igéje teljesen üresen megy vissza hozzá, mert most, hogy elhitették a világgal, hogy a vakcinával, emberi összefogással legyőztük a vírust, az ellenséget, hirtelen már nem kell senkinek az ő szava. Szomorúság, Keserűség öntött el a szívemet. Ez történt. És nem hogy történt, hanem történik. Visszajött a gazdagság, a szabadság helyett a szabadosság, a kényelem, Európa, Amerika, csövestől, filmek, amerikai filmek. Eszünk, iszunk, dinomdánom, minden visszajött, és már nem kell senkinek Isten. És hát úgy maradtam, mint a forrósnál, tedvelő. Én is kezdtem kételkedni, hogy egyáltalán én elhittem azt, amit olvastam, amit kaptam Istentől, vagy hogy valóban igaz, tehát megszomorodtam. Visszamennék a világba én is, hogy visszameneküljek valahova, akármibe, amit kínál a világ, amit a filmeken lehet látni, a házasságtól kezdve, vállalkozás, karrier, testépítés, testszépítés, bármi, bármi, munkahely, akármi. De azt éreztem, hogy nincs ahova visszamenjek. Az utat az Úristen számomra lezárta visszafelé. Mert különben jelentelenségemből kifolyólag, talán én is visszamennék, visszakívánkoznék oda, ahol voltam sokszor, és ahol halálra untam magamat, ahol éreztem, hogy a lelkem eltorzul és kiszárad a testemből. Tehát az, hogy nem megyek vissza, az semmiképp nem az én érdemem, ha nem megyek vissza, hanem az ő kegyelme, az ő hűsége. Persze, valamilyen szinten rám is szükség van, hogy ne akarjam kísérteni őt, ne akarjak mindenképpen szenden lenni az ő szavával. Nincs, ahol visszamenjek. De tudom, látom tisztán, hogy nincs, ahol visszamenjek. Mert a vissza, vagy ahol voltam korábban, az nem élet. Az nem élet. Az élet a disznóknak, a kutyáknak, a testi embernek. Ha az ember teljesen megtagadta a lelkét, akkor életnek tűnik, mert van egy kicsi vizsergés. Testi vizsergés pontosan, mint a szexuális aktus közben. Ennyi. Nincs ahol visszamenni, nincs ahol visszamenjek. Nem panaszként mondom, hanem dicsekvésképpen. Hála Istennek, nincs ahol visszamenjek. Hála Istennek, hogy láthatom, hogy nincs ahol visszamenjek. Nincs ahol, tehát hogyha nem volna, ahol menjek előre, hátra akkor sem mehetni. Tehát hogyha előre nem volna, ahol menjek, hátrafele, visszafelé, akkor sem mehetnék, mert ha csak látom is embertársaimon, hogy miben élnek és miért élnek, hogy szolgálja a lélek a testet, hogy apad ki a lélek és hogy szállad ki a lélek, már attól elfog a keserűség, a szánalom, a fájdalom. Nincs, ahol visszamenjek. És folytatom tovább, tehát a keserűség nőtt, külsőképpen mondjam azt, így pontosabb, külsőképpen. Mert hogyha azt látom, hogy azért a Covid-ban sem döntött mindenki úgy, hogy oké, mostanig értem a saját fejem szerint, emberekre hallgatva, most szeretnék Istennek a bölcsessége szerint élni. Tehát nem mindenki döntött így, kevesen döntöttek így. Miután láttam embereket visszamenni, és durván megszomorodtam, tehát volt olyan, hogy kezdtem elveszíteni a reménységet én is. Ez az igazság. És most külsőképpen azt látom, hogy sokan visszamentek, és akik pedig nem mentek vissza, ők is keményen kísérte vannak, és lassacskán, apránként egyre többet adnak a testnek, mint a léleknek. Elfelejtve azt, amit mond Pál apostol, hogy aki a testnek vet, a testből arat vesztelmet. Aki a léleknek vet, a lélekből arat örök életet. Ezért úgy döntöttünk, hogy vetünk a testnek is, a léleknek is, de óvatosan, hogy még nekünk se tűnjön fel, hogy egyre többet vetünk a testnek, mint a léleknek. Azt látom, hogy még azok is, akik megmenekültek látszólag, mint a Vasalbert regényben, a hagyatékban, hogy kijöttek a sorból 40-en körülbelül, felmentek a hegyre 40-ből, 4-en, többek visszamentek vissza a katonasorba is, mentek tovább Oroszország felé, mint a juhok a marhák a vágóhídra. 4-en döntöttek úgy, hogy tovább mennek fel a hegyre, hát ha valamiképp megmenekülnek. És a gyermek azt hitte, hogy akkor mind a 4 megmenekült. És végül a 4 közül is 3 úgy döntött, amikor már teljesen el volt szakadva a veszedelemtől, az orosz katonáktól, ki volt jöve a sorból, és már elmúlt a veszély. Még akkor is 3 úgy döntött, hogy visszamegy, visszáll a sorba, abba a sorba, amelyben az orosz katonák terelték a székelyeket és a magyarokat orosz földre rabszolgának. Csak 1 menekült meg, még ez is egy ilyen érdekes utalás, az egyszülött fiúra, aki legyőzte halált egyedül, nem társasággal, nem összefogással, nem maszkkal, nem emberi eszközökkel, nem emberi értelemmel, nem emberi erővel, Isten erejével, az ő hűségével. legyőzte a halált, egy szülött fiú. De azt kell lássam, hogy az ember szégyenében is óvatosan lépked visszafelé. Annyira óvatosan neki sem tűnik fel, hogy egyre többet vet a testnek, egyre kevesebbet a léleknek. És akkor, hogy tovább fokozzam a szomorúságomat, felteszem azt a kérdést, hogy ha ez így van, akik meggyőződtek arról, hogy Isten él és beszél, és olyan ajándékokat ad, amiket az legtöbb ember képtelen felfogni, még ők is többet akarnak vetni a testnek, mint a léleknek. Hát akkor én kinek beszélek? Kinek beszélek? Ha még azok is, akik látták Isten dicsőségét, még ők is többet akarnak vetni a testnek, mint a léleknek, akkor kinek beszélnek? Mi értelme beszélni? És hát egyszerűbb volna, hogyha mikrofon helyett megfognám a seprűnyelét és abba beszélnék, mert egyszerűen a falaknak beszélnék. Ugye a falak visszhangozzák az elmémbe, hogy az elmém ne legyen megkísértve azzal, hogy ő is visszamenjen, visszavegyen engemet. A semmibe, a langyos szürke homályba, ahol nemhogy élet nincsen, hanem még a halál, még az is jellemtelen, nemhogy az élet, hanem még a halál maga, még a haldoklás folyamata is. Teljesen nincsen benne egyfajta tisztesség, mint a harcmezőn, hogy szemtől szembe hazolt a két katona karda, hanem ilyen sunyi, alatomos, hazug módon haldoklik az ember, úgyhogy észre sem veszi, sőt úgy nevezi, hogy ez az élet. Na ezt elmondtam azért, hogy lássátok, hogy milyen harcot kell megvívjak az elmémbe, a lelkemért, és azok lelkéért, akik megmenekülhetnek, hogy látszólag 2025 egy 9-es, egészen pontosan egy felreállított 6-os 9-esről mondtam azt, hogy azt kaptam a mindent Istentől, hogy a 9-es az, amikor az ember, a felreállt ember, a felreállt Ádám, aki Istentől elfordult, a saját erejéből megfordítja magát, saját erejéből, úgymond lábra áll, de saját erejéből, és úgy tűnik kívülről, mint ha élne, de közben csak hálni jár belé a lélek. Ez a 9-es. 2025. És azt kell mondjam, hogy külsőképpen, a külsők alapján nekem jóformán semmi okom nincs arra, hogy beszéljek a hitről, a hitemről, Jézus Krisztus bizonságtételéről, mert már mindenki lábra állt. Aloe verával, multivitaminnal, vallással, spiritualitással, jogával, rejkivel, összefogással, Európai Uniós támogatással, Viagrával, és így tovább, és így tovább. Tehát mindenki lábra állt maga erejéből. Ebből következik, hogy látszólag, hangsúlyozom látszólag, az én testi szemeim szerint az ég adta világon semmi értelme nincs annak, hogy beszéljek. Semmi. Na és itt jön be az, hogy jó van, de mit lát Isten? Mit lát a mennyei atya? És hogyha nem láthatnám azt, amit ő lát, megzavarodnék, és súlyosan kezdenék kételkedni abban, hogy valaha létezett Isten, valaha volt Isten. De mivel, hogy ő lélek, élek, általa élek, ő lélek által mutatja, akár álomban, akár fényes nappal, azt, amit ő lát, és ő azt is látja, amit az én földi testi szemeim nem látnak. Látja azt, hogy különböző emberek mennyire meg vannak törve a gazdagság és a jólét ellenére, szembesülniük kellett azzal, hogy az életük nem ért semmit, hazugság volt, illúzió, keresik az útat, a kiútat, és némelyek rábukkannak egy-egy bizonyságra az interneten, és meghallgatják azt, és hogyha hit magva nem is, de a reménység magva bekerül a szívükbe, hogy talán nincsen még minden veszve, ezt mutatja mindenható Isten, hogy vannak, akik most is éhezik az igazságot. A tömeg nem, a látszat szerint semmiképpen sem. A tömeg jól van, szomszédasszony jól van, unokatestvérem jól van, a teljes rokonság nagyon jól van, Xanaxon élnek mondjuk, meg különböző más pótcselekvés, televízió, meg minden, de jól vannak. És engemet keményen próbálat tesznek, hogy várjál csak, mert itt hülyeség, amiről beszélsz, hát mi jól vagyunk. Te nem vagy jól, mert ilyen dolgokról beszélsz. Mi jól vagyunk, köszönjük szépen, bevesszük a napi adagot a Xanaxból, a nyugtatókból, a televízió műsorokból, a cukorból, a pánikából, a sörből, mi jól vagyunk. Érthető, hogy miért fontos, hogy mi ne a saját szemeinkkel lássuk, ne a testi szemeinkkel lássuk a világot. Én bizonyosságot teszek nektek, hogyha csak azt látnám, amit az én testi szemeim látnak, akkor én már rég megzavarodtam volna, megvádoltam volna a múltamat, saját magamat teljes mértékben, az Istent, akiről beszéltem mostanig, és csak vádolnék mindent, ami élet. Mivel, hogy azt mondja az Úristen, hogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, ezért fohászkodom az Atyához, adja meg azt a kegyelmet nekem, hogy ne a láthatókra nézzek. És az igazság az, hogy mostanig úgy sopánkodtam, hogy gyengül a szemem, közellátás főképp, ugye, hogy sok képernyőzés. Oda kezdtem kerülni, hogy hadd gyengüljön, inkább váljam ki a szememet, váljam ki inkább, mint hogy azt higgyem, amit a szemeim látnak. És a vihar, amit láttam a legutóbbi álomban, az lehet, az nem egy olyan hatalmas vihar, amit a tévékben látunk, vagy ami néha történik a világban, hanem egy ilyen smog, egy ilyen smogvihar, ilyen viharos gondolatok, amelyek megkísértenek azzal, hogy az ég adta világán, az ég adta világon semmi értelme nem volt. Bizonságot tenni, bizonságot enni, Istenről beszélni, csak annyi, hogy hülyét csináltam magamból, mindenki előtt, az emberek előtt, családtagjaim előtt, a világ előtt, csak ennyi értelme volt. Csak hogy lássátok, tudjátok meg, hogy mi az, hogy harc, itt neves harca. A harcot hol vívom? Az interneten, dehogy is, csak látszólag. Még ebben is, ebben a fejtelben is képmutatás van, tehát ahhoz képest, amit érzek, ez képmutatás, nem teljesen tiszta, amit most mondhatok. Azonban a harca lelkemben megy végbe, mert megkísért ez a vihar, gondolatvihar, azzal, hogy nem volt ennek, és nincs is semmi értelme, amit mostanit csináltam. Még úgy is, hogy olyan csodák történtek, azzal párhuzamosan, hogy mi bizonyságot tettünk a Krisztus feltámadásáról, az ő győzelméről, a bűnök bocsánatáról, olyan csodák történtek, mint Jézus idejében, még úgy is megkísért a gondolat, ami részben annak köszönhető, hogy az Úristen az időt elvesz tőlünk. Tehát én nem tudok arra támaszkodni, hogy arra építeni, hogy jaj, hát ezelőtt másfél éve, vagy két éve, vagy akár múlt héten mi történt, milyen dicsőséges dolog történt. Igen, történt, valóban történt. Az engemet nem vigasztal. Miért? Azért, mert az Úristen azt akarja, hogy ő az ő jelenlétével vigasztaljon engem. Az ő élő jelenlétével. Ne azzal, hogy a tegnap előtt velem mit cselekedett, vagy valaki mással, hanem most ebben a momentumban hogyan beszél az én lelkemhez? Hogyan bátorít engemet? Vagy hogyan dorgál engemet? Mert ha még dorgál, már az is jó, mert hogyha a szembesítés megdorgál, hogy milyen képmutató vagyok, vagy bűnös vagyok, még annak is kell örvendjek, mert akkor tudom, hogy létezik. Hát ha nem létezne, akkor nem dorgálna meg. A kedves unokatestvérem, aki hitre jutott, és közel 10 év nem alvás után tud aludni, miután hallotta az evangéliumot, atyánk álmot adott nekem róla, felhívtam telefonon, és azóta kezdtünk beszélgetni az evangéliumról, miután hitre jutott, körülbelül 10 év nem alvás után tud aludni, még álmokat is kap, ehhez mit szóltok? Nem tudott, egyszerűen nem volt álmos, nem tudott pihenni, és ő mondta, mivel beszélgetünk is az atyám lelke szól általa, sokszor, hogy nem is tud róla, csak egyszerűen csak elmondja, hogy mi történik, és ott van, érzem benne azt a hatalmas, fontos, nagyon fontos tanítást. Egyszer azt mondta, hogy annak is örvendek, hogyha lelkismert furdalásom van valami miatt, amit rosszul csináltam, mert akkor tudom, hogy Isten nem mondott le rólam. Lehet dönteni, ki mit választ? A világ hizelgését, dicséreteit, fizetségét, amit ad a világ, a munkánkért, s a megalkuvásért, s a kompromisszumért, s a lagymatagságért, s a gyávaságért, vagy pedig inkább választjuk a Isten dolgálását. Hogyha ad nekem a munkaadó 1 millió forint prémiumot, ráadást, még az is sokkal rosszabb, mint az, amikor Isten megdorgál. Mert hogyha Isten megdorgál, akkor tudom, hogy ő dorgált meg. Kaptam egy álmot, megláthattam a jelentelenségemet, a hitványságomat, hitetlenségem, de legalább tudom, hogy beszél hozzám. Nem mindig örvendetes, amit mond, egyáltalán. Van, amikor kellemetlen szembesülni azzal, hogy miben vagyok, vagy merre akarna sántikálni az én lelkem. De nekem nagyobb vigasztalásom van, nem vagy az 1 millió forint prémiumban, amit a munkadóm adna nekem itt a földön, hanem még annál is nagyobb, hogyha tegyük fel most, múlt héten imádkoztam egy koporsó mellett, és a halott feltámadt. Mindenki látta, hogy imádkoztam, és a halott feltámadt. Tegyük fel, hogy ez így történt. Amúgy nem történt ilyen is, nem is vágyom én erre egyébként, és szerintem én is betolnék tőle, hogyha ilyen történne. De hogyha ez történt volna a múlt héten, hogy a halott feltámadt, mennyi válkoztam a koporsó mellett, akkor az még mindig semmi ahhoz képest, hogy most ebben a momentumban mit szól az én atyám, az én lelkemhez, és az én lelkem és ajkaim által. Érthető a hitnek a lényege, drága embertársak, akik szintén meg vagytok kísértve agymenés által, Mr. Elme által, a fejet elme által meg vagy kísértve. A hit az, hogy most, ebben a momentumban, most, éppen most, az Úristen beszél a szívemhez, hozzám, és általam beszél, és figyelmeztet, hogy a harcot belül kell megvívni a láthatók ellenében, a szemem világa ellenében. Még gyermekkoromban is azt mondták, hogy menj a szemed világába. Rosszul esett. És az igazság az, hogy mentem is a szemem világába. A szemem világát követtem egész a, hát most mondjam azt, hogy szerintem, mint legtöbb embernek, nekem is voltak öngyilkos hajlamaim és gondolataim, annyi, hogy nekem Isten korábban már kijelentette, hogy nincsen halál. Az öngyilkossággal egyenesen a pokolba menjek. Tehát én nem betettem az életemet. Nincs erre lehetőség. Lehet, amúgy megtettem volna, vagy komolyabban megszívlehettem volna. De azáltal, hogy a szemem világába mentem, mert küldtek, mindenkit küldenek. Ha másképp nem, akkor az iskolával, a különböző tantárgyversenyekkel, vagy olimpiásznak mondják, nálunk olimpiász tantárgyverseny. Meg azzal, hogy legyél sikeres, meg pénz, meg mit tudom én mi, sikeres, szép család, meg minden. Ezzel oda küldenek a szemünk világába, hogy a látványban éljünk, a látványvilágban éljünk. Oda voltam küldves, én hülye, mentem is, de hát nem tettem más, mert ugye a gyermek az mindent hisz, mindent remél, elhittem, hogy sikeres kell legyek. Először hittem, hogy erős kell legyek, izmos kell legyek. Utána elhittem, hogy nem tudom, mekkora meg kell nőjön a farkam. Utána meg elhittem azt, hogy mennyire kell legyek szorgalmas, meg mennyi pénzt kell szerezzek, meg ilyenek. Szóval mindent elhittem. Mert mentem a szemem világába, elmentem a szemem világába, küldtek s mentem. Aztán küldtem én is másokat. És Isten könyörüljön rajtam, biztos mentek-e néhánya. Elvették az ártatlanságomat nem csak testi értelemben, hanem minden értelemben, lelki értelemben elvették az ártatlanságomat. Én is elvettem a másét. Ártatlanságért, ártatlanságot akartam magamnak szerezni. Fenevaddá, szajhává, latorrá váltam én is. Na hát ez volt az eredménye annak, hogy elmentem a szemem világába, és ott éltem mostanig. És most ebben a szent pillanatban, amit mostan hallasz, fültanulja lehetsz annak, hogy a mindenható Isten hogyan harcol az ő gyermekeiért, a szent lélek én bennem hogyan harcol a lelkemért, hogy tartsál ki, helyezd az Krisztus kezébe mindened, az értelmedet, mindent, az ő kezébe helyezd, tartsál ki, ha magadért nem is, akkor másokért tartsál ki, mert másnak is szüksége van arra, hogy hallja az örömüzenetet. Te már tudod, hogy amit a látványvilágban tapasztaltál mostanig, az hazugság, a halálba, a pokolba visz, de ők még nem tudják. Ne a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökké valók. Tehát mindenki, aki hallott ezt a felvételt, vagy ezt a felvételt, mindenki fültanulja annak, hogy az élőisten hogyan harcol az én lelkemért, és az én lelkem által mások lelkéért is. Akik még megmenekülhetnek, akiknek a lelke nem aludt ki teljes mértékben, akik nem váltak teljes mértékben züllötté, érzéstelenné, érzéktelenné, halottá, zombivá. Szóval láthattátok, hogy emberileg nézve, testi szemekkel nézve, szemlélve dolgokat, teljesen értelmetlen, nonsense, fölösleges, bármit is mondani, főképp az interneten, tényleg. Azokat is megértem, akik elhagyták az internetet. Őket meggyőzte valamiképp a világ fejedelme. Fohászkodom értük, hogy ne maradjanak abban az állapotban, évedjenek fel minél hamarabb, álljanak vissza az aratásba, a szőlősorba, és tegyenek tanúságot arról, hogy az élő Isten hogyan harcol az ő lelkükért is, hogy lássa a világ, hogy Isten él és beszél. Az élő világ, akik még nem haltak meg, akik nem váltak teljesen lélektelenné, azok láthassák, hogy van Isten, nem a magyarok Istene, nem a zsidók Istene, hanem az ég és a föld dicsőséges és félelmetes teremtője, akinek hatalma van minden stupid, idióta, emberi gondolat fölött, és aki az ő ajkainak lehelletével le tudja győzni ezeket a halált hozó gondolatokat, ami elménkben fel tud támasztani teljes mértékben a lelki halálból, hogy világosság lehessünk addig, amíg itt a Földön kell éljünk. És hogyha arra van szükség ahhoz, hogy világosság lehessünk, hogy a szemeink látása meggyengüljön, vagy akár el is veszítsük azt, nem probléma, úgyis megéri. Megéri, mert a szemeim látás nekem már annyi bajt hozott mostanig, hogy ha én arról be akarnék számolni, akkor nem volna elég még 40 év, hogy arról beszámoljak, hogy mennyi bajt hozott nekem a szemeim látása. Úgyhogy továbbra is kívánom a szemeimet csak arra használni, amire adja mindenható Isten, hogy fizikailag, fizikai formában megmutassam azt, amit az Úristen mutat lelki formában, lelki szemeimnek, hogy tudjak közvetíteni, mint bizonságtevő, mint Istennek a gyermek, Isten fia, Isten fiacskája, az Úr Jézus után tudjak közvetíteni azok irányába, akiknek a szemei már hozzászoktak a sötétséghez, amit életnek neveznek. Isten könyörüljön rajtunk, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!